Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami megtartatásunk és szabadításunk Istene. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és külön szeretettel köszöntjük Szepesi László lelkész testvérünket, aki a Pasaréti Református Gyülekezetből érkezett ma közénk, hogy hirdesse Isten igéjét. Isten áldását kérjük szolgálatára és életére. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten, augusztus 2-án hétfőn, délután 14 órai kezdettel az óbudai temető szórókparcellájában búcsúztunk Rakita Kálmán 77 esztendőt élt férfi testvérünktől. Elhunyt testvérünk özvegye, gyülekezetünk tagja. Urunk, adjon békességes vigasztalódást neki és minden gyászolott számára. Következő gyülekezeti alkalmaink a jövő vasárnapi Isten tisztelet lesz, a szokott időben 9:30 órai kezdettel, melyen Földvári Tibor lelkész testvérünk hirdeti majd Isten igéjét. Köszönjük mindazok munkálkodását, akik az elmúlt héten javítgatták, szépítgették környezetünket, takarították templomunkat, hordozták gyülekezetünk lelki és anyagi terheit. Az Úr legyen, maradjon gyülekezetünk őriző pásztora.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, és hálás vagyok az Úrnak, hogy ezen a mai napon a testvérekkel együtt imádhatom és tisztelhetem őt. Ének szóval valóban forduljunk hozzá, és magasztaljuk az ő nevét. A 165-ös számú dicséret első 2 versének eléneklésével. 165-ös számú dicséret első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte újjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, gyertek éjjel-nappal, angyal sereg álts magasztal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. Halld, Úrunk, szózatunk, ha mi semmiségek, áldozunk te
Kedves testvérek, hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. 32. úrnapjának tanításait. A háládatosságról. 86. kérdés. Mivel tehát a mi nyomorúságból minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Felelet. Azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háladatosságunkat az ő jótéteményéért, és Istent dicsőítessék általunk. Továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől, annak gyümölcsei által, mi magunk is bizonyosakká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. 87. kérdés. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Felelet. Semmiképpen nem. Mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Jöjjetek testvéreim, fennállva forduljunk az Úrhoz imádságban. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, hogy ígéreted szerint az elmúlt héten is minden napon velünk voltál. Sose hagytál el bennünket szent lelked által. Olyan előfordulhatott, hogy a mi figyelmünket és szívünk gondolatait világi dolgok lekötötték, és elfeledkezhetünk esetleg rólad. De köszönjük, hogy te újból és újból kerestél minket. Köszönjük a megtartott napi csendességeket, az azokból kapott bátorításokat, vigasztalásokat, figyelmeztetéseket. És köszönjük, Urunk, a Golgotai kereszt evangéliumát, amely meghatározhatta minden napunkat. Hiszen az elmúlt hét minden bűnéért, csak Krisztus áldozatáért kérhettünk és remélhettünk bocsánatot. És ugyanígy minden áldást és minden jót azért vehettünk és kaphattunk meg, mert ő tökéletesen engedelmeskedett neked, és ő személy szerint kiérdemelt minden áldást, és ezt ingyen odaadta nekünk. Ezért is magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy minket, akik méltatlanok vagyunk, így kerestél, és így őriztél meg. És hálát adunk azért, hogy a feltámadás emléknapján együtt dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged itt a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogyha énekeink valóban hitből és szívből jönnek, és téged magasztalnak, hogyha imádságaink téged dicsőítenek. Köszönjük, hogyha az ige előtt kinyitod a szíveinket, és adsz alázatot, hogy ne csak elfogadjuk azokat, hanem azok határozzanak meg személy szerint minket, azt, ahogyan gondolkodunk, azt, akik vagyunk, ahogyan élünk. És kérjük is, Urunk, ezt, hogy munkálkodj te az ige által, hisz azt mondtad, hogy az hasznos mindenre, hasznos minden jóra, felkészít minden jó cselekedetre, ént fed és buzdít. Kérjük, Urunk, hogy vigasztald a gyászoló családot, erősítsd azokat, akik úgy érzik erőtlenek, és kérünk, bátorítsd azokat, akik félős szívűek, és erősítsd meg, Urunk, a hitben mindannyiunkat, hogy téged dicsőítsünk, és életünk is úgy változzék, szívünk is valóban, hogy a szívünk téged keressen nap mint nap. Kérjük, hogy most is hirdetesd a te szent igédet, és add, hogy ne csak emberi szó, hanem a megelevenítő életeket és szíveket változtató isteni igehat hangozzék el, és kérünk, hogy valóban teremjen gyümölcsöt, ahogy azt megígérted. Azt is mondtad, hogy ahogyan az eső lehull a földre, megöntözi azt és termővé teszi, és nem tér hozzád vissza a dolga végezetlenül. Így kérjük, hogy legyen a te igéd is. Végezz el ma minden munkáját bennünk. Köszönjük irgalmadat és kegyelmedet. Köszönjük, hogy te magad vonsz most is magadhoz minket. Kérünk, áld meg így szent lelked munkája révén Isten tiszteletünket kegyelmedből Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyeinket. és hallgassuk meg Isten hozzánk szóló igéjét, a 127. Zsoltárt. És majd szeretném kiemelni a második vers, második felét a végén. Így szól hozzánk az Úr igéje a 127. Zsoltárból. Grádicsok éneke Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában ád eleget. Íme, az Úrnak öröksége a fiak, az anyamély gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. És kiemelném a második vers második részét. Szerelmesének álmában ád eleget. Kedves testvérek, amikor ezt a Zsoltárt elolvastam készülés közben, egy mérleg jutott az eszembe, mert ez a Zsoltár is kicsit olyasmi, mint a mérleg két oldal, ilyen régi fajta, nem a mai digitális mérleg. És az jutott eszembe, hogy az egyik oldalára látszólag nagy és nehéz dolgokat halmoznak fel, és látszólag, amikor az ember ránéz a mérleg azon oldalára, azt mondja, hogy biztos ez a nehezebb. És a másik oldalára egy nagyon kicsi dolgot tesznek oda, egy aranyrudat. És a mérleg mégis az aranyrúd oldalára billen el. Így van ezzel a Zsoltárral is, testvérek. Az első két versben sok nagy és nehéz dolgot említ itt meg Salamon, a Zsoltár szerzője. Építkezés, családépítése, városőrzés, a társadalom megőrzése, fáradtságos munka, mindennapi élet küzdelmei. És ott van ez a háromszor is ismétlődő és az emberi életre ránehezedő tapasztalat hiába. Hiába minden. Ez a látszólag nagy, nehéz dolgok, amelyek úgy látszik, hogy eldöntik az életünk folyását, azt, akik vagyunk. És elég csak egy rövid, négy szavas mondat, az eredeti szövegben csak három, Károli Gáspár a fordítónk, azt, hogy eleget ád, magyarázatként tette oda, hogy eleget, az eredeti szövegben csak az ad van, de mégis biblikus a gondolat. Ezt a három szót helyezi Salamon a mérleg másik oldalára. Szerelmesének álmában ad. És ez mégis többet jelent, testvérek, mint minden erőfeszítés, minden munka, minden fáradtság. Többet jelent, hogyha az Úrral élünk, ha ő az, aki az életünket meghatározza, ha ő az, akire rá tudjuk magunkat bízni. De nézzük meg közelebbről, hogy mi is a témája ennek a Zsoltárnak. Szó szerint is lehetne venni a benne leírtakat, akkor azt mondanánk, hogy hát itt szó van házépítésről, őrségben végzett munkáról, a város őrség, akik a falakon vigyázták az ellenséget, hogy nem jön-e. Beszélhetnénk építőkről, katonákról, ne is alvásról. Szerelmének álmában ad eleget. Hát lehetne így is az építésre is szó szerint vonatkoztatni ezt az igét, és úgy is igaz, hogy ha az Úr építői. A Szentírásból tudunk erre több példát is. Mert hogy a testvéreknek is eszébe jutna, rögtön Mózes első könyvének első néhány fejezetében egy nagy építkezésről beszélünk, ugye? Bábel tornya. Azt is építették nagy lelkesedéssel, büszkén, Isten ellen, hogy majd elérjük az eget. Emléket hagyunk magunknak, olyan leszünk, mint az Isten. Hát azon nem volt az Úr áldása, véget is vetett ennek az építkezésnek. Aztán nemrégiben olvastuk a Királyok könyvében, hiélnek az építkezését. Nem tudom, testvéreknek eszébe jut-e, hogy ki volt ez a férfi. Jerikó városának újra megépítője. Ugye az Úr lerontotta Jerikó városát személyesen, mert ő az, aki lerombolta. Által, hogy aki újonnan felépíti, az saját gyermeke élete állán. És ez az istentelen hiél férfi pedig úgy döntött, hogy hát miért ne építse újra. És legidősebb fia és legkisebb fia élete árán építette fel. Van ilyen testvérek, hogy olyan szándékkal látunk egy munkához, amelyben az emberi nagyra vágyás, büszkeség, Isten semmibevétele, vagy egyszerűen csak a vagyonunk mutogatása és más hasonló áll, azon nem biztos, hogy lesz az Úr áldása. De jobban tesszük, testvérek, hogyha nem szó szerint vesszük ezeket a szavakat. És maga a Zsoltár is, hogyha alaposabban végig gondoljuk, nem az építkezésről akar beszélni, nem köműves munkáról pusztán, ami egyébként fontos. Édesapám köműves, tudom, hogy mennyi fáradtsággal jár. De itt jelképesen beszél Salamon az építkezésről és az őrzésről is. Így értsük, testvérek, hogy először az Úr a családért végzett munkánkról beszél. Azt mondja, az Úr nem építi a házat. Ha az Úr nem munkálkodik a családunkért, ha az Úr nincs ott a családunk mindennapi életében, nem csak a csendességek vagy a családi áhítatok alkalmával, hanem egyszerűen úgy, hogy ő döntsön a családi kassa felől, ő döntsön a gyermekek unokák sora felől, a szabadidő felől, ő döntsön arról a szeretetről, ahogyan egymást szeretjük, és sok más mindenről. Ha az Úr nem építi a házat, ha az Úr nem építi a családot, hiába dolgoznak annak építői. Milyen elevenbe vágó és mindennapi tapasztalat ez, testvérek, hogy sokan sok mindent megtesznek a családjukért, és mégis ezzel a hiába valósággal találkozunk, mert a bűn mindent lerombol. A bűn mégis megmérgezi a családi életünket. Akár a sajátunkat, fáradozásainkat eredménytelenné teszi, ez frusztráltá tesz bennünket. A gyermekeink nem hozzák azt az eredményt, bocsánat, hogy így fejezem ki, de mégis ez a helyzet, amit várnánk tőlük. Máshogy élnek. Az unokák nem hallják azt az evangéliumot, amely szívünk öröme, és amit szeretnénk, hogy a gyermekeink is, és ők is elhiggyenek. Ott van ez a hiába valóság, a család építése. De az Úr nélkül ez nem fog menni. És mit jelent majd az, hogy az Úrral? Hát az Úr sem ígéri azt, hogy gondmentes lesz bármely család is. De majd erre később visszatérünk. Mégis az ő áldása és az ő kegyelme az, amely egy családi életet úgymond megszentelhet. És aztán itt beszél város őrzésről, jelképesen azt is jelenti ez, amit a királyoknak kellett végezni. Ugye Salamon írta ezt a Zsoltárt. Egy királynak a népére gondot kell viselni. Nem csak az ellenségtől kell megóvni, hanem egyszerre figyelmét és kezét kell tartani sok mindenre, nem csak a gazdaságon, hanem az emberek hitén, legalábbis egy istenfélő király, például mint Dávid, akit látta Salamon, hogyan lehetne vezetni a népet, akkor látta, hogy az Úrhoz való terelés a legfontosabb. Aztán lehet beszélni utána gazdaságról, lehet beszélni oktatásról, egészségügyről, sok minden másról. De itt is azt mondja Isten, hogy egy istentelen társadalom lehet sikeres, lehet gazdaságilag elismert, mint például Aháb király, akiről olvastunk az elmúlt napokban a református kalauz szerint, illetve még az ő édesapja, mert róla azt mondják, hogy az ő korában volt gazdaságilag a legerősebb az északi országrész Izrael királysága. De hiába a világi gazdagság, hiába a erősített város, hiába a központosított hatalom, mégis nagy istentelenség volt. És mit érünk, testvérek, hogyha a földi 70-80 évre kényelmesen berendezkedünk, és utána pedig az örökké valóságot, aztán a kárhozatba kell tölteni. Itt is felhívja az Úr a figyelmünket, hogy hiába történik minden közért, akár, de gondolhatunk itt gyülekezetünkre is, gyülekezetért végzett munka, ha az Úr áldása nincs velünk, ha nem ő benne bízunk, ha azt hisszük, hogy mi vagyunk a gyülekezetünknek megtartói, hogyha azt hisszük, hogy tőlünk függenek igazán a dolgok, mert itt, testvérek, hitkérdésről van szó. Ezzel kezdi Salamon, ha az Úr nem építi. És ezzel rögtön egy kérdés elé állít bennünket, hogy hiszed-e, hogy a mindennapjaidat legjobban nem te magad határozod meg. Nem pusztán az a munka, amit te teszel. Fontos ezek, tehát itt nem arról van szó, hogy az ember legyen tétlen, hanem arról van szó, hogy hiszed-e, hogy az Úrt ajándéka minden az életedben. A családod, a gyermekeid személyisége, élete, a gyülekezeted, a lelki család, és egyáltalán az országunk és népünk. Tehát ez elé a kérdés elé állít minket, hisszük-e ezt, hogy az Úr kezében vagyunk ténylegesen, nem csak úgy nagy általánosságban. Mert, testvérek, és a Zsoltár második fele erről beszél, az első arról, hogy ha az Úr nem, és aztán a harmadik, negyedik, ötödik vers pedig arról, hogy mi van, ha az Úr igen. Tehát egy fordulópont van a Zsoltárban a második vers végén, hogy szerelmesének álmában ad eleget, és utána elhangzik egy szó, az íme szó. Valószínűleg a testvérek is jól tudják, hogy az ímére a Szentírásban nagyon kell figyelni. Az egy mutató új, hogy figyelj, mert most valami fontos következik. Íme az Úrnak öröksége a fiak, az anyamély gyümölcse, jutalom. Tehát azt mondja, hogy te fáradozhatsz a családodért, akarhatsz több gyermeket, fáradozhatsz a gyülekezetért, akarhatsz több megtérőt, mégis mindez az Úr ajándéka. Az Úrnak öröksége a fiak. Ővék vagyunk, és az ő ajándéka a gyermek. Egy példát hadd hozzak a testvéreknek az 1 Krónikák 26-ból. Obéd Edom neve van megjelölve. Az az izraelita férfi, akihez bevitték az Úr szövetségének ládáját, hogy ott legyen. Nem volt ott sokáig, de mégis megáldotta a házat, azt olvassuk az igében. És itt az 1 Krónikák 26-ban pedig azt olvassuk, hogy volt neki 8 fia. És utána, miután felsorolta a nevüket, azt mondta, hogy mert Isten megáldotta Óbedet a gyermekekkel. Az Úr áldása a gyermek. Hát bizony, édesapaként néha az jut eszembe, hogy bizony, nem mindig az áldás a szó, ami eszünkbe jut egy gyermekről. Sajnos sok szomorúságot is tudnak nekünk okozni. És sok gond is van néha velük. De mégis ezt próbálja az Úr megláttatni és erősíteni bennünk, hogy a gyermek az ajándék. Mégpedig az Úr ajándéka, és ő az, aki meg tudja építeni gyermekeink által is a családunkat. És ugyanez igaz, testvérek, gyülekezetünkre és társadalmunkra nézve is. Mert a 4. és 5. versben olvasunk a társadalom védelméről. Milyen egy társadalomnak a védelmezője, őrizője? Hát mondhatnánk, hogy talán a rendőrség, mert a rendet ők tartják, de akkoriban ugye nemigen volt ilyen. Akkor mire gondolt mégis Salamon? Az igazságszolgáltatásra, testvérek, a bíróságokra. A 5. versben ezt olvassuk, nem szégyenülnek meg gyermekét, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Tudjuk jól, hogy a városkapuban történtek régen a bírósági eljárások. Ott gyűltek össze az ítéletre feljogosítottak, és ott tárgyalták meg az adott ügyet. És azt mondja itt az Úr, hogy nem fognak gyermekeid megszégyenülni abban, amiben vádolják őket, ha az Úrnak élnek, és az Úrnak szánják oda életüket. És itt a társadalom védelméről és erkölcseiről van szó, hogy az Úr az, aki kézben tartja ezt is, egy nép jólétét. Mi teljesen másként gondoljuk. Azt gondoljuk, hogy azért egy társadalom sok mindent mástól függ. És nem az elsődleges az, hogy féli a népe az Urat vagy sem. És mégis itt Isten ezt mondja nekünk. És ez a kérdés, amit felvet ez a Zsoltár, hogy az Úrtól várjuk-e mindezeket? Népünk jólétét, gyülekezetünk gyarapodását, gyülekezetünk életének megszentelését, vagy a családi életünk megszentelődését. Őtől-e várjuk el, hogy miközben munkálkodunk, mert az Úr erre felszólít, hogy tegyél meg mindent, amit rád bíztam, tőle várjuk el a gyümölcsöket is, a munkánk eredményét. Mert testvérek, mi az, amit látunk a világban? Az Isten nélküli ember életében, de gyakran miénkben is, mert nem kell egymásra mutogatnunk. Mi is tapasztaljuk ezt. Azt, amiről a második vers beszél. Reggel korán kelnek, este későn fekszenek, fáradtságos munkával eszik kenyerüket, és mindez hiába. Hiába. Hiába fáradozunk, hiába munkálkodunk. Az ember képes sok mindent megtenni azért, hogy elérje célját, hogy csak a családi élet legyen boldog, vagy csak a munkában legyek sikeres, vagy csak a pénzben, vagyonban gyarapodjak, és akkor már rendben lesz az életünk. Ezek a célok, amelyek meghatározzák az emberi életet sajnos. Ahelyett, hogy az Úr adná meg az életünk fő célját. És sok mindent megtesz az ember. Isten azt mondja még a hitetlenről is, hogy nagy áldozatokat képes hozni. Mert testvérek, valljuk be, hogy itt az említett kép egy nem akármilyen szorgalma rendelkező emberről szól. Mert általában az az ember, aki reggel korán kell, az este ugye nem marad fenn sokáig, hanem este igyekszik minél hamarabb lefeküdni, hogy azért valamit aludjon. Vagy aki este marad fenn sokáig, az nem reggel fog korán kelni, hanem reggel tovább alszik, hogy kipihenje valamennyire magát. Itt azt olvassuk, hogy reggel korán kell, este későn fekszik. Magyarán szóval alig alszik valamit az ember. Képes feláldozni a pihenését, az éjszakai nyugalmát, azért, hogy keményen dolgozzon, nagy szorgalommal végezze a munkáját. Tehát képes ilyen áldozatot is meghozni. Azután azt látjuk, hogy fáradtságos munkával szerzett kenyeret eszik. Ez nem csak azt jelenti, hogy nem leli meg az igazi örömöt, amit keres, mert ez is igaz, testvérek. Azt hiszük, hogy attól boldogabbak leszünk, ha több lesz. Ha az mind meg lesz, amire vágyom, vagy amit kitűztem célul. Aztán az ember eléri, és nem tud neki örülni. Lehet, hogy egy-két napig vagy ideig, óráig tart öröme megvan, hogy végre sikerült, és aztán utána meg olyan ürességérzés, hogy és akkor hogy lesz most tovább? És az ember újabb és újabb célokat tűz ki, újabb és újabb dolgokat akar elérni, és attól reméli a boldogságát, és nem éri el. És nem elégíti meg. De lehet az önmegtartóztatásra is érteni ezt a igét úgy, hogy az ember képes az ilyen költekező és pazarló életről is lemondani azért, hogy gyarapodjon. Képes félretenni a pénzt. Képes takarékoskodni, hogy még több legyen, még több legyen, még több legyen. És így nem leli az örömét sem abban, amit megszerzett. Testvérek, tudjuk jól, hogy az életünk nem erről szól. Isten akarata szerint legalábbis nem erről kéne, hogy szóljon. Salamon pedig tudta, hogy mit jelentenek ezek a munkák, és mit jelent az ilyen élet. Mert ugye bár az ő családját, Dávidot kiépítette meg, testvérek? Az Úr maga, ugye? Dávid egy egyszerű pásztorfiúként kezdte, aztán az Úr felkente őt királlyá, és aztán utána jött egy nagyon kemény küzdelmekkel teli élet. Olyan, amikor menekülnie kellett, kitaszítottként kellett élnie, üldözték, többször volt halálos veszedelemben, és közben ráterhelődött saját családjának, és a hozzácsatlakozóknak a gondja, megélhetése, mert gondoskodni akart róluk is. És Dávid minden ellenséges szándék, minden akadály és minden bűn ellenére megkapta az Úrtól, amit ígért. Megépítette az Úr az ő családját. Nem is akárhogyan. Ugye azt az ígéretet kapta, hogy a te családodból származik majd az a király, aki örökké uralkodni fog. Krisztus maga. Ha az Úr nem építi, és mi van, ha az Úr építi? Akkor ezt tapasztaljuk, hogy minden nehézség közepette is az Úr meg tudja építeni. És igaz volt ez Salamonra nézve is, testvérek. Hát gondoljuk végig, hogy került ő trónra. Korábban hány testvére lázadt fel Dávid ellen? Dávid büntetése volt ez Becsabéval való bűne miatt, és a óriás meggyilkolása miatt. De mégis, testvérek, nem az Úr építette tovább Dávid családját Salamon életében? Látszólag a testvérei rátermettebbek voltak, népszerűbbek voltak Izraelben. Hát hozzájuk csatlakozott majdnem a fél ország, vagy még a többség is. És mégis Salamon lett a király, testvérek, mert az Úr terve az volt, hogy Dávid családját úgy építi, hogy azt, akit ő kiszemelt, azt, aki számára kedves volt, azt teszi királlyá, Salamont. És Salamon házát is megépítette. De aztán tudjuk azt is jól, hogy ennek a családnak az építése aztán sajnos úgy félbe maradt lelki módon. Mert Salamon elfordult az Úrtól. Pontosabban azt írja az ige, hogy nem volt olyan tökéletes az ő szíve az Úrhoz, mint Dávidnak, mert ő más bálványokat is imádott, és ahelyett, hogy csak egy templomot épített volna az Úrnak, megépítette számtalan bálványvallás templomát is. És Salamonnak volt sok felesége, de nem olvasunk számtalan gyermekről sehol sem. Nem olvasunk oldalakon át nemzetségtáblázatokról, hogy most mennyi gyermeke született attól a megszámlálhatatlan feleségtől Salamonnak. Egyről olvasunk, Roboámról, aki utána uralkodó lett. Mert ha az ember elfordul az Úrtól, az Úr nem építi tovább a házát. És Salamon ezt megtapasztalta. És Salamon más szempontból is nagy építő volt. Tudjuk jól, hogy felépítette az Úr templomát, a világtörténelem legelső épületét, amelyet az Úrnak szenteltek, a legelső templomot, mert azelőtt csak a Szent Sátor volt. Megépítette a hatalmas királyi palotát, városokat, megerősítette Izrael népét, olyan gazdaggá tette, hogy az ezüst már ilyen vas számba ment, tehát annyi értéke volt, mint ma a vasnak vagy alumíniumnak. Annyi aranyjal özönlött Izraelbe. Építette ő a népet, legalábbis külsőleg. Aztán utána lelkileg mi történt? Kiszolgáltatta a bálványoknak. És Salamon után Izrael népe társadalmilag is nézve összeomlott. Meghasonlás támadt, ketté szakadt az ország, testvér testvérrel háborúzott, és a nagyobbik része, az izraeli királyság, hátat fordított az Úrnak kemény istentelenséggel. Olyat, amelyet később is felemlegetett az Úr. A királyok megítélésekor Dávidot hozta fel példaként, hogy nem volt olyan tökéletes a szíve, mint Dávidnak, az istentelenséggel, meg Jeroboámot hozta fel Salamon után Izrael királyát, Roboám vetélytársát, hogy olyan utálatosságot cselekedett, mint Jeroboám. Miért történt mindez, testvérek? Mert nem az Úr építette, és nem az Úr őrizte a népet, és a nép vezetői kiszolgáltatták a népet minden bálványoknak, és a nép is elfordult. Testvérek, Salamon még az ő bölcsességét fogalmazta meg ebben a zsoltárban. Azt, amivel uralkodása elején az Úrhoz fordult, és az Úr hozzáfordult, mert megkérdezte tőle, hogy mit adjak neked? És akkor ezt fogalmazta meg, ezt a zsoltárt, csak röviden, hogy azt mondta, hogy hát, Uram, hogy vezessem én ezt a te nagy népedet? Add a te lelked bölcsességét, és Isten félelmet az én szívembe. Ez az, amiről ez a zsoltár szól. Hogy tudod-e, hogy Isten gondviselése nélkül, és Isten kegyelme nélkül nincs áldás az életünkön, a munkánkon, a családért végzett fáradozásainkon. Mert ő neki kell megáldani a minden munkádat. És hogyan áldja meg az Úr? És erről még hadd beszéljek, testvéreknek, kicsit bővebben, mert ezt szeretném kiemelni, hogy szerelmesének álmában ad eleget. Testvérek, mit jelent ez a kép? Először is már volt arról szó, hogy egyfajta általános nyugtalanság jellemez bennünket. Nyugtalanság az életben. És ezek a szavak is ezt fejezik ki, amit Salamon használ. Korán kelni, későn feküdni, fáradtság, hiába való munka, fáradtsággal evett kenyér. Ezek mind-mind ilyen nyugtalanságot tükröznek. Hogy az ember azt hiszi, hogy minden tőle függ. Az én kezemben van az életem. Nekem kell a biztonságot biztosítanom, nekem, a gyermekeimnek és mindenkinek. És az ember azt hiszi, hogy ilyen nagy Úr, hogy kézben tarthatja az életét. Pedig mit mond Jakab apostol levele, 4. fejezetének eleje? Hogy ti, akik azt mondjátok, ma, holnap elmegyünk, kereskedünk és nyerünk, holott azt se tudjátok, hogy éltek-e még holnap, mert micsoda a ti életetek, azt mondja, bizony pára az, amely egy ideig látszik, aztán utána eltűnik, mintha nem is lett volna. Testvérek, meg tudjuk mi fogni a párát? Birtokolni tudjuk, be tudjuk zárni, és azt mondani, hogy megragadtam. Én irányítom, ott van a kezemben. Azt mondja az ige, hogy ilyen az emberi élet. Nincs felette uralmunk. Nem tudjuk megragadni, nem tudjuk irányítani. És ezzel szemben hogyan kellene gondolnunk? Azt mondja Jakab a folytatásban, holott azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, ím ezt vagy azt cselekedjük. Testvér, hisszük ezt, hogy az Úr kezében van az életünk? Mert ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy nem mi akarunk mindent megteremteni az életünkben, biztonságot, nyugalmat, családunk előbrejutását, hanem az Úrra tudjuk bízni. Mert az ő kezében biztonságban vagyok, és hogyha én ezt elhiszem, és meglátom, hogy mindenem ő általa és ő érte van, akkor nem azon fogok erőlködni, hogy biztos életem legyen, hanem hogy az Úr akarata szerint életem legyen. Ami lényegében különbözik attól, hogy én magam irányítom az életemet. Az Úr akaratához igazodó életem lehet. Ugyanúgy élek, külsőleg nézve, dolgozom, fáradozom, megteszek a családért mindent. De nem mindegy, hogy milyen szívvel és hittel. Nem mindegy, hogy azzal a boldog felismeréssel, hogy az Úr kezében vagyunk, és rábízhatom a gyermekeimet, rábízhatom az unokáimat, Rábízhatom a gyülekezetemet, mert az Úr tudja, hogyan gondoskodjon rólunk. És rábízhatom minden munkám eredményét, vagy eredménytelenségét. És itt a lelkület az, amire Salamon ezzel a képpel rá akar mutatni. Mert testvérek, milyen a kipihent ember, aki kialudta magát. Akkor felébred, akkor nyugodtabb, kipihent, erővel teli. És mindenek előtt mondanám, hogy egyfajta nyugodtság van a szívében. És ezt akarja itt Salamon kifejezni, hogy szerelmesének álmában ad eleget. Olyan lelkülettel, olyan szívet ad, amely az Úr ajándéka. Hadd emeljem ki ennek a boldog üzenetnek szavait. Szerelmesének álmában ad. Először is testvérek, gondoljuk végig, hogy milyen nagy öröm, hogy Isten az ő szerelmesének nevez bennünket. Pedig nem vagyunk bűneink miatt kifejezetten azok, akikbe az Úr úgymond szerelmes lehetne. Krisztus, igen, te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. De az Úr a mi életünket vizsgálja meg, akkor látja a bukásokat, látja a mulasztásokat, megtehettünk volna annyi mindent, nem tettük. Látja a bűnöket, amelyek fogva tartanak minket, megkötöznek. Látja a félelmeinket, amelyek visszatartanak attól, hogy bizonyságot tegyünk róla. És mégis az Úr azt mondja, hogy szerelmesének. Mert az Úr szerelmes az egyházba, az övéibe. És ez azt jelenti, hogy nem vagyok magam. Nem vagyok egyedül, még hogyha esetleg el is veszítettem házastársamat, még hogyha esetleg nem kaptam az Úrtól társat, egyedül kell töltenem a mindennapokat, akkor is az Úr szerelmese vagyok. Tehát testvérek, ez azt jelenti, hogy nem magamról gondoskodom, mert a szerelmes gondoskodik párjáról. Testvérek, ugye, és ezt a gondoskodást, ezt látjuk minden nap. És hisszük is, nem? Tehát a mi atyánkban nem azt kérjük, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, a legalapvetőbb dolgot. És testvérek, amikor a boltba bemegyünk és levesszük a kenyeret a polcról, nem ez a kérésünk teljesül. De az Úr megadja a mindennapi kenyeret. De minden mást, amit vásárolunk a boltból egyébként, ezt teljesíti be az Úr. Nem gondoskodik ő rólunk. És testvérek, ki az, aki a vőlegénye az egyháznak? Nem a mi megváltó Úrunk, Jézus Krisztus. Nem ő az, aki a mi szerelmesünk. És nem ő az, aki annyira gondoskodott rólunk, hogy mindent megadott nekünk. Mert ennek a kis mondatnak a második szava ez, hogy szerelmesének ad. Azon kívül, hogy meg vagy egy győződve afelől, hogy az Úr szeret téged a legmélyebb szeretettel, azt kérdezi, hogy hiszed-e, hogy mindent megad neked, amire szükséged van. Mert az Úr nem szűk markú. Egy szerelmes nem vonja meg a dolgokat a szerelmétől. Lehet, hogy nem azt ad, amit mi éppen szeretnénk, de azt ad, amire szükségünk van. Mert ő bölcs is. És mi nem mindig tudjuk, hogy mi az, ami kell nekünk. Imádságban hányszor elsoroljuk és irányítjuk az Urat, hogy ezt ad nekem, azt ad nekem, ezt tedd velem, azt tedd velem, olyan jó lenne ez és az. És hol van testvére bennünk az a bizalom? Azon kívül, hogy kérhetjük, mert az Úr megengedte ezt nekünk, de hol van az a bizalom, hogy az Úr megad nekünk mindent, amire szükségünk van? Nem annyit ad, amennyire nekünk kell, néha többet, néha kevesebbet, néha pedig semennyit, mert teljesen mást akar adni. De testvérek, hadd mondjam ezt múlt időben is, nem adott meg neked mindent az Úr. Hisz hadd mondjam azt, hogy már a legtöbbet, a legértékesebbet, a legnagyobbat odaadta, önmagát a golgotai kereszten. Ennél többet nem tudsz kitalálni, amit kérsz az Úrtól, amit kérhetsz. És ő nem tud ennél nagyobbat odaadni. A világ minden kincsét és a lottó nyereményét is odaadná, akkor se adhatna többet neked az Úr, mint hogy odaadta érted egyszülött fiát, Jézus Krisztust a golgotai kereszten. Mint hogy őt büntette meg a te és az én bűneimért. És ebben mutatta meg irántunk való szeretetét, hogy még mikor bűnösök voltunk, és még Istenről nem is tudtunk, ő már Krisztust halálra adta. És ő vele együtt, ahogy a Róma 8 mondja, hogy ne adna mindent mi nekünk. Ugye, aki az ő fiát odaadta, hogy ne adna ő vele mindent mi nekünk. És mi mégis, testvérek, azt látjuk, hogy ó, mennyi hiányzik. Ó, mennyi minden kellene nekem. És pont ezért, testvérek, fontos ez a harmadik szó, hogy álmában. Mert ez egyfajta lelkületet, hitet és szívbéli állapotot jelent. És most csak néhány dolgot hadd soroljak fel, hogy milyen lelkületet jelent ez. Azt mondja először is, hogy olyan szívet, amelynek jó a lelkiismerete. Olyan embert, akinek jó a lelkiismerete. Ez nem büntelenség, nem erre gondol az ige, hanem az Úrba vetett bizalom. És az, hogy az ember tudja, hogy nem mindig bűnös abban, amivel vádolják. Péter apostol jutott eszembe, testvérek. Az apostolok cselekedeteiben van egy jelenet, amikor Pétert letartóztatja a király, börtönbe veti, másnap a kivégzés vár rá, két katona áll mellette a cellában, két lánccal van megkötözve, és Péter alszik. Hogy lehet ez, testvérek? Hogy tud ilyen helyzetben aludni? Hogy lehet, hogy Péter, tudva az, hogy másnap lefejezhetik, vagy kivégezhetik, véget ér a földi élete, nem tehet már semmit feleségéért, nem tehet semmit testvéreiért, és befejeződik földi pályafutása, emberileg nézve nincs szabadítás, mert majdnem, hogy egy kisebb hadsereg őrizte, és mégis lefekszik, és úgy alszik, már bocsánat, mint egy újszülött csecsemő. Azért, testvérek, mert Péternek nem csak a jó lelkiismerete volt, hogy ő nem követette semmi halálra méltó bűnt, hanem azért tudott így aludni és élni, ilyen szívvel lenni, mert az Úrban bízott. Tudta, hogy ha meghal, akkor az Úr veszi magához. És tudta, hogy ha az Úr akarja, megszabadítja őt. És még megszabadította az Úr, angyal megjelent neki, kivezette őt, ismerjük talán a történetet. A jó lelkiismeret, testvérek, amit az Úr adni tud nekünk. Azután mit jelent még ez a lelkiség, amit itt az Úr el akar bennünk végezni? Elégedettséget. Elégedettséget. Testvérek, napjaink társadalma és embere az elégedetlenségtől szenved. Mindig többre vágyunk. Valamit elérünk, az sem elég, még kell több. És ha valamit megszerzünk, akkor meg azon aggódunk, hogy megtartsuk. Ha elveszítjük, akkor azon aggódunk, hogy hogy lehetne újból a miénk. Az ember mindig talál ki valamit, amiért újból és újból aggódjon. És soha nem lesz vége ennek, testvérek. Luther Márton, híres reformátor azt mondta egyszer, hogy a hívő ember olyan, mint a fán fészkelő madár. Ott fekszik a fészekben, holott azt se tudja, hogy holnap mit fog enni. És lehet, hogy azt a fát éppen egy nagy vihar rázza és mozgatja. És mit csinál erre a madár? fejét a szárny alá teszi és alszik. Miért tesz, testvérek? Mert elégedett. Nem azért, mert a madárnak lenne annyi értelme, mint nekünk, tudná, hogy Isten hogy gondoskodik, hanem mert az Úr ilyenné tette őt. És azt mondja Luther Márton, hogy az igazi Istenben bízó hívő nem ilyen. Nem tudja rábízni az Úrra azt, hogy mennyi elég neki. Mert nem mindegy, hogy azt nézzük, ami nincs, vagy azt nézzük, hogy mennyit ad az Úr. Mit adott az Úr eddig? És mennyire hálás lehetek én azért? Azután ez az álomkép arról is beszél, hogy a hívő ember a jövőt és a holnaptól nem kell, hogy féljen. Hogy holnap valami lesz, valami számomra aggasztó, vagy éppen valami fontos esemény is, izgulok, hogy jaj, sikerülni fog, menni fog, mi lesz, és akkor ismerjük valószínűleg ezt a jelenséget, az ember nem tud aludni miatta. Annyira aggódik, hogy jaj, mi lesz holnap. Jaj, hogyan fog megoldódni ez vagy az. És akkor az ember még forgolódik az ágyában is. És itt pedig az, és sok mindent fel tudnánk sorolni, testvérek. Mi lesz az egyházunkkal? Mi lesz a gyermekeimmel, az unokáimmal? Mi lesz a magyar társadalommal? Az LMBTQ ideológia támad. Ránk akarják kényszeríteni, hogy a gyermekeinket érzékenyítsük, ezt így nevezik. Hogy fogadjuk el a melegeket, meg a nemváltást, meg minden más egyebet. Mi vár a népre, unokáinkra, a gyermekeinkre? Vagy miért várjunk a holnaptól? Háború lesz? A történelmet, aki ismeri, azt tudja jól, hogy alig múlt el 100 év, bármely ország életébe, pláne itt Európában, amikor ne tört volna ki valami háború. Különösen magyar népünknek sokat kellett háborúzni, akár törökkel, akár más egyébbel. Mi lesz holnap? Vagy a koronavírus visszajön-e? Ugye mennyit tudunk aggódni azért, hogy szeptembertől megint hogyan fogják korlátozni az életünket, hogyan leszünk megint bezárva? És aggódunk, félünk, és félünk a holnaptól. Nem az kellene tennünk, hogy az Úrra nézünk, és azt mondani, hogy de hát ez is az Úrtól volt, az Úrtól vettük el, ahogyan Jobb mondja, ha a jót elvettem, majd a rosszat nem. És azt is nem az Úr kezétől. És mennyiben másabb, ha az Úr kezéből vesszük el, testvérek. Ha őtőle fogadjuk el. És nem pedig csak úgy látjuk, hogy megtörténik. És végül pedig utoljára a biztonságérzetet hadd hangsúlyozzam. Az egyik ifjúsági csoportunk fő igéje, választott igéje, mikor megalakult a ifjúsági csoport, ezt az igét választották, mint egy elmondató maguknak, a 3. Zsoltár 6. versét. Dávid mondja, én lefekszem, és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. A biztonság érzett, testvérek. A 3. Zsoltárt elolvassuk, nem erről a biztonságról van szó, hanem az a kezdi Dávid, hogy mely igen elszaporodtak az én ellenségeim. Körülvesznek, életemre törnek, meg akarnak ölni. És mégis bizonyságot tesz róla, hogy lefekszem és elalszom és felébredek, mert az Úr támogat engem. Annyi csatát, lelki csatát is vívunk, testvérek, ami miatt mondhatnánk, hogy nem érezzük magunkat biztonságban, sőt, bizonytalanul. És Dávid itt mégis azt mondja, hogy biztonságban vagy. Én is abban vagyok. Mert lehet, hogy az életemre törnek, de az Úr kezében vagyok. És végül pedig itt azt a képet szeretném hangsúlyozni, testvérek, amit a Zsoltáros mond. hogy az Úr áldása tud lenni a mi életünkön, családunkon, munkánkon, gyülekezetünkön és népünkön. És itt egy hasonlatot mond, azt mondja, hogy az ifjak, akiket az Úr félelmében nevelnek, azok olyanok, mint a nyilak a tegezben. A szülő tudja, itt a serdülőkről van szó, ma úgy mondanánk tinédzserek, hogy tudja a szülő, hogy hol lehet használni a gyermeket, mi az, ami javára van, és Isten félelmére tanítja őt és vezeti. Mert testvérek, lehet, hogy kicsit szélsőséges nézet, de vagy az Úrnak neveljük a gyermekeinket, vagy a sátánnak. Ez a kettő lehetőség van. Most itt nem a sátánizmusról van szó, hanem hogy vagy Isten felé terelgetjük őket, és hívogatjuk nagy szeretettel, vagy pedig hagyjuk, hogy a világ fejedelme uralkodjék rajtuk, és a kárhozatba taszítsa őket. És itt ez az, amiről Salamon beszél, hogy az Úr meg tudja adni, hogy a gyermekeink megálljanak az Isten félelemben, még a kapukban is, az ellenséggel szemben, amely vádol bennünket, még ő vele szemben is. Szerelmesének álmában ad eleget. Ez legyen a fő üzenete a mai igének számunkra. Legyen ebben örömünk, testvérek. Forduljunk ez az igéhez, amikor félni kezdünk, vagy aggódni, vagy amikor fáradtságos munkánk eredményét nem látjuk. Bízzuk az Úrra ezt, és tudjuk tőle kérni mindazt az áldást, amit ő ebben a Zsoltárban nekünk ígér. Adja az Úr, hogy valóban Krisztus golgotai keresztjét ilyen hatalmasnak lássuk, hogy meghatározza a mindennapjainkat, az, ami történik velünk, szeretteinkkel. Az Úr áldása legyen így is velünk. Amen. Testvérek, helyünkről fennállva énekeljük a 236. Zsoltár 5. versét, nem Zsoltár, bocsánat, 236. számú dicséret 5. versét, amely így kezdődik: nagy könnyen az Isten mindent ad azoknak. Ez a dicséret egyébként a 127. Zsoltár feldolgozása. Tehát szó szerint ezeket az igéket találjuk meg.
Nagy könnyen az Isten mindent ad azoknak, kik csak benne bíznak, s hozzá fohászkodnak. Nincsen Isten nélkül segítség és
helyünket elfoglalva forduljunk az Úrhoz imádságban, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyi édesatyánk, hogy feketén-fehéren lefested életünket ebben a Zsoltárban, és a mindennapi küzdelmeinket, fáradozásainkat, nyugtalanságunkat, de köszönjük, hogy a te kegyelmedet is felragyogtatod, és nem csak az van leírva, hogy ha az Úr nem, hanem mi történik akkor, amikor a te áldásod van az életünkön, népünkön, gyermekeinken, magunkon. Köszönjük, hogy te ennyi mindent adsz nekünk, megérdemelni nem érdemeljük, de mégis bőségesen adsz. És köszönjük, hogy a legfontosabbat, legdrágábbat, egyszülött fiadat adtad értünk a Golgotai kereszten. Segíts hinnünk, hogy a hit karjaival elfogadjuk tőled mindezt a sok áldást, hogy örömünket leljük benne, hogy ne a nyugtalanság határozza meg minket, ne az elégedetlenség, vagy az, hogy mennyi mindenünk nincs, hanem tudjunk téged dicsőíteni ilyen módon is. bizonságot tenni arról, hogy mindent adtál nekünk. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy elhiggyük, hogy Te szeretsz bennünket a legmélyebb szeretettel, hogyan a szerelmes szereti párját. Kérünk, Urunk, hogy sose feledkezzünk el erről, és segíts, hogy viszont szerethessünk Téged. Áld meg, kérünk, Urunk, családjainkat, szeretteinket, gyermekeinket, unokáinkat, és áld meg lelki családunkat, gyülekezetet és egyházunkat is. Kérünk, hogy hadd térjenek hozzád, akik még nem a Tiéd, szüldőket kegyelmedből újjá, és add, hogy bátran hirdethessük az evangéliumot, és bizonságtevőit hadd legyünk. Áld meg, kérünk, egyházunk és népünk vezetőit, szent lelked bölcsessége vezesse őket szolgálataikban. És könyörgünk, Urunk, hogy vigasztalj a gyászban, a nehézségek során, add, hogy lelki mélységekből egyedül hozzád forduljunk. Köszönjük, hogy Te minden vigasztalás Istene vagy. És kérünk Téged, hogy valóban, bár ahogy az ige mondja, akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk is, mindent a Te dicsőségedre hadd tegyünk. Add, hogy így határozd meg az életünket, még az egyszerű bolti vásárlást is, hadd tegyük hálás szívvel. És kérünk, hogy építs bennünket, és őrizd meg a kegyelemben, hadd ismerjük meg egyre jobban a mi megváltó Krisztusunkat. Így őrizd meg bennünket, és áld meg az előttünk álló hetet is. És köszönjük, hogy igaznak tarthatjuk ígéretet, hogy velünk maradsz minden napon, addig, amíg visszajössz az ég felhőin át dicsőségben, amely bármelyik nap bekövetkezhet, vagy pedig addig a pillanatig, amíg minket veszel magadhoz. Köszönjük, hogy nem kell félnünk a veled való találkozástól. Köszönjük, hogy ha megváltottak örömével, remélhetjük azt, hogy mint Pál. Kérünk, hogy így őrizd meg minket a hitben, benned való bizalomban, mint végig. Kegyelmedben bízva kérünk, hallgass meg minket Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, személyes imádságainkkal forduljunk az Úrhoz csendes percben. Fennállva imádkozzuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fogadjuk az Úr áldását az 5. Zsoltár szavaival, és majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet, mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és Isten tiszteltünk végén magasztaljuk Urunkat a 265. számú dicséret első 3 versének éneklésével. Az első verse így kezdődik: hagyjad az Úr Istenre te minden utadat.
Istenre, te minden utadat, a bánt szívet keserve, ő néked nyugtot ad. Ki az eket hordozza, oszlat felhőt szelet, napját rád is felhozza, Atyád ő állt szeret. Az Úrra bízott dolgod könnyebbül a teher. Ezer baj közt is boldog, aki nem csügged el. Minek a gond a bánat, mit gyötröd lelkedet? Az Istent kérjed, várjad, s megnyered ügyedet. A te irgalmasságod van rajtam, Istenem. Te jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem. Sorsomat úgy intézed, amint te akarod. Bölcs a te vigezésed.